Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérjük, hogy Te add meg a mi bibliaóránkat, a mi közösségünket. Add meg nekünk, hogy veled találkozzunk, és a Szent Lelked megvigasztaljon bennünket, és képessé tegyen, készé tegyen bennünket arra, hogy mindazokat a dolgokat, amelyeket el kell engednünk, most el tudjuk engedni, és megragadjuk azokat a lelki igazságokat, amelyekre most figyelmünket oda vezeted. Így kérjük most, hogy tisztíts ki gondolatainkat, érzéseinket, egész valónkat, és hangolj bennünket a Te világodra, a Te lelkednek üzenetére, és tedd élővé önmagadat a mi számunkra. Amen. Jakab leveléből olvasom Istenünk igéjét, a 3. fejezetből az első 12 verset. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányróddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Természetesen a 3. fejezet az összefüggésben van, ugye az előző fejezetekkel, amiről Jakab apostol beszél, ugye a vasárnapi istentisztelet szólt a kísértésről, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző kísértésekbe estek, mert ugye ez a hitetek próbáját jelenti. Tehát ennek az ívét kell látnunk, hogy Jakab apostol a gyakorlati kérdések apostola, és azokra az életszerű helyzetekről beszél a tanítványoknak, a keresztényeknek, amivel ugye a mindennapos során ők találkoznak. Így tehát a kísértés is, a személyválogatás, hogy a hitben ne legyetek személyválogatók, ez a 2. fejezetben beszél erről, a cselekedetek és a hit, hogy ugye holt a hit cselekedetek nélkül, de ugye az sem elég, ha csak mindig cselekszünk, de igazából nincsen Istennel való kapcsolatunk és hitünk. Ennek a kettőnek egységben kell lenni, hitnek és cselekedetnek egy irányba kell mutatnia, és az válik igazából a javunkra. Isten igéjének hallgatása és megtartása is egy fontos kérdés, amit Jakab apostol felvet. Ez pedig az, hogy ne legyünk hasonlatosak ugye azokhoz az emberekhez, akik megnézik magukat a tükörbe, és utána elmennek és elfelejtkeznek mindarról, amit láttak, és ugyanúgy teszik tovább az életüket, mintha nem látták volna saját arcukat. Ezt ugye az ige tükrének a képéhez rendeli. Tehát ide jövünk, és látjuk úgymond a világosságban, hogy milyenekké kellene, hogy váljunk. Látjuk azt a jó mintát, azt a pozitív üzenetet, amit az Isten elkészít a számunkra, hogy az életünkben mi az, aminek itt van az ideje, hogy ezt meg tudjuk teremni. Tehát mindaz, amire az Isten indít bennünket, hogy most jelen esetben ugye a nyelvünknek az uralása, a beszédünknek az uralása, ez nem azért indít bennünket az Isten, hogy hát ezt úgysem tudjuk megtenni, hanem azért indít, hogy ezzel kell most lelki értelemben foglalkoznunk, és ezt a területet kell most az Istennek átadni még inkább. Persze, nem csak területekről van szó az életünkben, hanem a területek mindig önmagunkat jelentik. Tehát amikor az életünk egy adott területéről beszélünk, mondjuk jelen esetben ugye beszélünk majd a nyelvről, akkor ez nem azt jelenti, hogy az életünk területét adjunk oda, hanem azt jelenti, hogy önmagunkat adjuk oda, és azon belül pedig ezt a területet, amit nem adtunk oda. Mert hogy nem teljes az önátadás állapota ugye az embernél, az mindig abból is fakad, amit már máskor is mondtam, hogy a már nem és a még nem állapota. Hogy már nem vagyok olyan, mint régen voltam, mert Isten már megszólított engem, és hallottam az ő hangját, és hitben járok, de még nem váltam tökéletes emberré, ugye, és ebben a földi életben nem is fogunk válni tökéletes emberré, hanem törekszünk arra, hogy bennünk az a tökéletesség, amire az Isten el akar bennünket vezetni, az egyre inkább tudjon haladni. Tehát így a nyelv, a beszéd területe is egy fontos területe az életünkben, mert pont azáltal emelkedik ki az ember a teremtett lények sorából, hogy ő beszél. A nyelv. Az, hogy élő nyelvünk van. Az, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket, és nem véletlenül, hogy mi tudunk beszélni. És mint tudjuk, az Istennek is az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy ő nem néma Isten, hanem beszélő Úr, akinek lehet hallani az ő a hangját és az akaratát, az üzeneteit meg lehet érteni. És ugye a mi Isten képűségünknek az, hogy mi Isten hasonlatosságára vagyunk megteremtve, az egyik nem lebecsülendő része az, hogy mi is beszélünk. És nem csak anyagi dolgokat tudunk ugye kezünkkel létrehozni, és tudunk fúrni, faragni, és építeni, és formálni, és előhozni dolgokat, megalkotni, hanem a nyelven keresztül, a beszéden keresztül az ember is teremt valóságokat, élethelyzeteket, és létrehoz energiákat, és elindít energiákat ebben a világban, és lelki teremtő folyamat részese a beszéden keresztül. Ennek a lelki folyamatnak a leromlásáról beszél a Szentírásnak ez a szakasza. Arról beszél, hogy nem az eredeti állapotról, hanem ahova jutott ez a helyzet, hogy áldásul kapta az ember a nyelvet, az, hogy tud beszélni, hogy dicsőíteni tudja ugye az Istent, hogy ki tudja fejezni a gondolatait, az érzéseit, hogy meg tud nyílni a másik előtt, és önmagát tudja közölni, mert ugye ez a beszéd nélkül, hát úgy is tudjunk egymással kommunikálni, de azért lényegesen jobb, hogy tudunk beszélni. Ugye most hogy közölnénk önmagunkat? Ha most abba gondoljunk csak bele, hogy nem tudunk beszélni holnaptól kezdve. Ugye Zakariás példája jut eszembe, aki mondjuk írni tudott. Mert ugye leírta, hogy hívják majd ugye Keresztelő János, de épp egy angyali jelenés volt az ő életében, amikor Keresztelő János születését jelentette meg az angyal, ő nem hitt ebben az Isten üzenetben, és jelül ugye nem néma lett, és nem tudott beszélni. Utána természetesen visszakapta ezt Istentől, amikor megszületett ugye a fia, egy adott időre némává lett. Tehát, hogy ha most nem tudnánk beszélni, ugye akkor önmagunkat nem tudjuk közölni. Ugye az édes anyanyelv, ahogy szoktuk mondani, meg amit az édes anyánktól tanultunk meg, ugye az az időszak, amikor gyermekek voltunk, és hallottuk a beszédet, és ahogy a világ kitárul, tehát a beszéden keresztül értjük meg, és értelmezzük a világot, és mindazt, ami történik velünk. Ezért a nyelv és a beszéd hordozza lényegében azokat a lelki és szellemi tartalmakat is, amelyekből táplálkozik már egy kisgyermek élete is, és amiből a mi életünk is a mai napig táplálkozik, és a mindennapi kapcsolatainkban, az emberekkel való találkozásokban, a beszélgetéseink minősége, az, hogy hogy vagyunk egy családban jelen, vagy egy családban mondjuk megnézzük, hogy miről beszélgetünk, és miről nem beszélgetünk, már eleve lezárja az életünket. Ugye van, tegyük fel, van egy olyan család, ahol mindenről tudnak beszélgetni. Tegyük fel, van egyáltalán, hogy mindenről, de egy szélesebb perspektívából tudnak beszélgetni a családtagok, és mindent jól át tudnak beszélgetni, és meg tudják ezt osztani. Ezáltal a lelki közösségük sokkal érettebb. A családtagok lelki egészsége és a testi egészsége is sokkal erőteljesebb, mert tudják önmagukat közölni, és át tudják venni az élet mindennapi dolgait, és a stresszt, meg egyéb dolgokat, amiről a mai világ annyit beszél, azért is sokkal erősebb, mert az emberek már egyszerűen nincs idejük beszélni, nincs idejük kimondani azt, amit gondolnak sokszor, és nincs idejük megosztani ezt, és a helyére tenni a dolgokat. Ugye, amiről itt a Szentírás beszél, az egyrészt, hát mindjárt az első versben, hogy arról ne egyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, a súlyosabb ítéletben lesz részünk. Ugye ez mindjárt nekem is szóló üzenet, meg azoknak, akik a kommunikációval és a beszéddel teremtenek, és ebbe a munkába lettek beállítva az Istentől. Még nagyobb a felelősségünk, mert a beszédünknek nagyobb a hatása. Nagyobb a hatása pozitív irányba is, és negatív irányban is. Ugye, akire ezt bízzák, és rábízza az isteni gondviselés, hogy tanító legyen, akkor ugye attól többet is várnak, és minőségében is többet kell adnia. És érthetőbbnek is kell lenni, és a beszédnek nem önmagáért való a beszéd, tehát ez is egy fontos dolog, hogy ma például egyrészt arról beszélhetünk, hogy keveset beszélünk. Másrészt pedig arról, hogy egy olyan dömpingben élünk, ahol állandóan, ugye a rádió, vagy az információs eszközökön keresztül egy csomó fajta üzenet, beszéd érkezik meg hozzánk, és ezek a beszéd folyamok, vagy beszéd hatások az életünket ugyanúgy befolyásolják. Tehát egy tanítónak, vagy a tanításnak minőségi beszédnek kell lenni, és a minőségi beszéden belül pedig azt is tartalmaznia kell, hogy a lelki tartalom és üzenet átmenjen a tanító beszédén keresztül. Ezért kell ugye vigyázni, testvérem, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert ugye ez az, ami ránk bizatik, és ez az, ami a mai világban, ugye egyrészt a képi kultúra, ami végül is nem baj, hogy van egy vizuális kultúra, amiben élünk, és sok minden most már vizuális szinten erősebb, mint mondjuk a szóbeli kommunikáció, de mind a kettőnek nagy szerepe van, de ugye a hit hallásból van, azt mondja az Isten igéje, és ezért végül is a beszéd hordozza még mindig az Isten teremtő erejének ugye a hatását. Nem pedig ugye a látvány. Hogy most hirtelen egy látványos valamit most itt produkálnék, ami által ugye közelebb kerülünk Istenhez, hanem mondjuk van egy erőtlenebb, talán a mai szemmel nézve, az, hogy én ülök és beszélek. Ez talán egy gyengébb kommunikációnak tűnhet, és már erősebb lenne, hogyha mondjuk egy kivetítő vásznat tennék ide, és mellette szemléltet ugye képekkel illusztrálnám mindazt, amit elmondok. Ezzel ugye erősebb alátámasztom ugye a beszédnek a sikerét és az erejét. Na most ugyanígy képeket használ a Szentírás, képeket használ a beszéd jelentőségének megértéséhez, és a nyelv használatához. És ugye itt a kép az egyik az, hogy a lovak szájába zablát vetünk. Ez a kép, a másik a hajó kormánya. hogy egy kis rúddal ugye az egész hajót lehet kormányozni. Aztán a tűz, parányi tűzhöz hasonlítja a másik kép a beszédet, hogyha meggyújtunk egy kis parányi tüzet ugye az erdőbe, nagy erdőt is felgyújthat, egy egyetlen gyufa vagy egy szikra, ugye felgyújthat egy hatalmas erdőt is, és ugyanilyen a nyelv is, mint egy tűz. Tehát ezek a példák, hogy ott van a zabla, ott van ugye a hajó kormányrúdja, és ott van ez a parányi tűz, amely felgyújthatja az erdőt. Ezekkel a képekkel próbálja érzékeltetni a Szentírás azt, hogy a nyelv az egy nagyon pici dolognak tűnik. Hát beszélünk, ugye hétköznapi dolognak tűnik ez, és mégis az egész életünket befolyásolja, és igenis ez az a terület, ahonnan uralni tudjuk az egész életünket. Hogy ezt fel kell ismét fedezni. Hogy a szavainkon keresztül, a szavakon keresztül a lélek nyilvánul meg. Az emberek lelke nyilvánul meg, az én lelkem is, azáltal tudom azt közölni, ami bennem van. És ezért, ezen keresztül lép be az életünkbe, úgymond a negatív erő is léphet be, ugye, ha valaki rossz indulatból mond valamit, vagy más indulatból mondja, amit mond, azonnal megjelenik az az energia egy közösségben, vagy egy emberi kapcsolatban, vagy bármiben, és behozza azt, és hatása alatt van mindenki. És ugye tudjuk azt saját tapasztalatból is, hogy ez tényleg olyan, mint a tűz, hogy hasonlítja ugye Szentírás a gonoszság tüzéhez, a gehenna tüzéhez, ugye ez a gehenna volt róla szó, hogy az a szemétdomb, ahol ugye felgyullad a szemét, és akkor elkezd ugye ott parázslik, és ott füstöl, és valahogy ehhez hasonlatos az, amikor az ember életében úgymond a gonoszság ereje a nyelvén keresztül jelenlétbe kerül, és a külső világot felperzseli körülötte. Tehát egy indulatos, mondjuk tegyük fel, van egy indulatos ember, akinek az a kísértése, hogy mindjárt hamar felcsattan, és kimondja, ami benne van, az az indulat, és megbánt embereket, megsért embereket, és elmérgesíti a helyzetét, önmaga helyzetét, és mások helyzetét is. Tehát akkor láthatjuk azt, hogy mint egy reprezentánsa az, amit mond, és amit mond, az pedig visszahatással van ő saját magára is, és a környezetére is, és beindul egy olyan folyamat, ami önmagát kezdi el gerjeszteni. És ugye ezt a folyamatot csak úgy lehet megszüntetni, hogyha az alapvető okon kezdek el uralkodni, és akkor az okozat világában elkezd csökkenni az ereje. Tehát, hogyha egy ilyen szituációval, mint ahogy most a példán szerint beszéltünk róla, akkor el kell kezdeni uralkodni a nyelvem, a beszédem, és azon a mögöttes tartalmon, ami ugye próbálja az ember belevinni egy adott szituációba, ami mindig ismétlődik. És ezek vannak az életünkben ilyen tipikus helyzetek, ami a nyelv bűnei kategória. Mindenkinek vannak gyenge pontjai, azt hiszem, a beszéddel kapcsolatban, amikor önmaga kifejezésében, vagy élethelyzetekben nem biztos, hogy a kellő jó utat tudom választani. És nehéz konfliktusokba és helyzetekbe kerülhetünk ezáltal, és saját magunk életét is felgyújtjuk, és felgyújtjuk mások életét. Na és itt jön az, hogy példát hoz meg én a Szentírás, hogy ugye sokfajta élőlény van, sokfajta élőlény van a világban, és mind megszelídíthető. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. És hoz egy olyan példát, hogy ugye a nyelvünkkel most például itt vagyunk, imádkozunk, áldást kérünk, és egy pozitív dolgokról beszélünk. De ugyanúgy egy következő élethelyzetben, ugyanezzel a nyelvvel én gonosz dolgokat tudok művelni. Rosszat tudok kívánni a másikra, káromkodni tudok, Isten nevét is hiába tudom felvenni a számra, és egy teljesen ellenkezőjét tudom művelni. És hogy áldás jön ki ugyanabból a forrásból, és átok, és ezt a feszültséget hozza be Jakab, és azt mondja, hogy nem kellene ennek így lenni. Nem kellene ennek így lenni, hogy ugyanabból a forrásból ugye jöhet-e édes és keserű. Amit most mondjuk nem olvastam föl, de természetesen ehhez a részhez tartozik, hogy utána van a földi és a mennyei bölcsességnek a tárgya, hogy kérjük a bölcsességet, ami felülről jön, az Istentől. Kérjük a felülről jövő bölcsességet, amelyet az Isten megad mindnyájunknak, akik teljes szívvel kérik azt, hogy ugye ne legyen bennünk keserű irítség, visszájkodás, ne kérkedjünk az életünkben, ne hazudjunk az igazsággal szemben. Most ezek mind olyan kis apró pontok, ez keserű irítség, visszájkodás, az ember kérkedése, felfúvalkodása. Ezek pont azok az apró kicsiny pontok, amelyeken keresztül bekapcsolódik az életünkben az a gomb, ami beindítja azt, hogy mi keserű irítséggel tudunk szólni. Ugye ott van bennünk a kérkedés, a civakodás, a visszájkodás, és ugye a hazugság, hát ugye a legjobban a hazugságot ugye a nyelven lehet elkövetni. A nyelven keresztül nyilvánul meg a hamisság és a hazugság. Tehát lehet mondjuk viselkedéssel is, ugye kétértelműen viselkedem, nem egyértelmű, amit én kifejezek a tetteimmel, úgy is lehet hamisan élni, tehát tettekkel, de azt hiszem a hazugság az mindig megnyilvánul szavakban is. Tehát rajta kapható a hazugság a szóbeli megnyilvánulásban is. És arra bíztat bennünket a Szentírás, hogy tegyünk különbséget a földi és ördögtől eredő, tehát alulról jövő erőktől, és tegyünk különbséget a felülről jövő, Istentől érkező bölcsességtől, és határozza el magát az ember, hogy felülről jövő bölcsességet kér az Istentől, felülről jövő erőt kér, amely által az ő nyelvét, azt a tagot, amely nagyon kicsinnek tűnik, és jelentéktelennek tűnik a mindennapi életben, azon elkezd uralkodni. És ezt az utat kínálja föl Jakab apostol a hitben való növekedés útjának, hogy kérjétek onnan felülről az Istentől a megtisztító erőt, a bölcsességet, mert ugye, hogyha az embernek más értelme van már, mondhatjuk más belső értékrendje, ha megtisztul az embernek a belső lelki világa, ezt mondjuk bölcsességnek fogalmazza meg a Szentírás. Ugye nem csak olyan tudása van, hogy tudja, hogy mit kellene, de azt úgysem tudja megtenni, hanem a bölcsesség azt jelenti, hogy olyan tudása van, amelyet meg is tud jeleníteni a mindennapok világába, át tudja ültetni a gyakorlatban is, akkor már tud uralkodni az ő életén, ha bölcsessége van. A bölcsesség azt jelenti, hogy ismeret, az Isten ismerete, az Istentől eredő tudás, amely az én életemet helyes vágányra teszi, és utána ezen az úton elindulok, és uralkodni kezdek az én tagjaimon, ugye jelen esetben az én nyelvemen, az én beszédemen kezdek el uralkodni. Ugye például ismerjük a böjt fogalmát, amikor böjtölnek az emberek, és nem vesznek magukhoz ételt. Van viszont egy másik fajta böjt, a szóböjt, hogy nem kell annyit beszélni, mondjuk ezt magamnak is lehetne mondani, meg hogy az emberek megtanulnak először hallgatni. Ugye legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Hát szoktuk azt mondani a népi bölcsőt, hogy számoljunk-e 10-ig. nem tudom, hagyjunk egy kis időt, még mielőtt kimondanánk a dolgokat. Tehát például az is egy jó dolog, amikor az ember visszaveszi és megzabolázza az ő nyelvét. Istentől bölcsességet kérve mondjuk lecsökkentjük a felére azt a fajta dolgot, amit mi szoktunk művelni, és úgy gondoljuk, hogy most másképpen járunk, más úton járunk, és hagyjuk először, hogy a bölcsesség, ami megérkezik az Istentől, az rendet teremtsen bennünk. Van sokszor úgy olyan helyzet, amikor az ember eleje vége nélkül, nem tudom, elkezdi ugye mondani a dolgait. De önmagam sem tudom, hogy merre van hány óra. És ez a belső zavarodottság sokszor a beszédünkben is átüt, és nem találjuk meg a helyes egyensúlyt. Lehet, hogy egyetlen egy szóra van csak szükségünk. Lehet, hogy egyetlen egy mondatra van, egy helyén mondott szó, egy helyén mondott mondat, ami éppen ránk illik, ami éppen nekünk szól. Na ez az, amit az isteni bölcsesség akar megadni a mi számunkra. És itt jön be az, hogy az Isten igéjével való táplálkozás. Az az Isten szavával való táplálkozás jelenti. Tehát az ember miközben megnyitja magát a felső mennyei bölcsesség felé, akkor lelki üzeneteket, lelki információkat fog kapni az életében, amely lelki üzenetek az ő beszédét is, az ő belső világát is át fogják formálni és alakítani. Például ugye az imádság, amikor én megfogalmazom a dolgaimat az Isten előtt, és jelen vagyok az isteni jelenlétben, annak az egyik legfontosabb jele ugye a lelki életünknek, amikor elkezdünk imádkozni, mikor már tudunk mi is beszélni. Ez azt jelenti, hogy elkezdődik az az állapot, amikor kapcsolatban vagyunk az Istennel. És a nyelvünkön keresztül ugye kifejezzük a gondolatainkat és az érzéseinket. És belép egy másik valóság, egy másik minőség az életünkben, eddig ugye a nyelvünk az le volt kötve. Különböző hatásoknak volt alávetve. Nem tudtunk rajta uralkodni. Nem tudtunk megnyilvánulni. Mondjuk az Isten dolgaival kapcsolatban nem tudtunk beszélni erről. És más dolgok vettek rajtunk erőt, de akkor, amikor az Istennek a kegyelme ugye megtisztítja a mi szívünket, nyelvünket, gondolatainkat és érzéseinket, megtisztítja, akkor elkezdődik ez a felszabadító élmény és ez a folyamat, hogy megszűnik a nyelvünknek az alávetettsége, a rabsága, hogy így mondjam, a negatív erőktől, és elkezdődik, úgymond, a nyelven való uralkodás. Azért itt érzékelteti a Szentírás, hogy nagyon nehéz ez a folyamat. Kicsoda az, aki meg tudja szelídíteni a nyelvet, és azt mondja, hogy ugye nincs egyetlen egy ember se, aki meg tudná szelídíteni ezt a tagot. De ezzel nem azt mondja a Szentírás, mert akkor furcsa lenne, hogy akkor mégis azt mondja, hogy hát uralkodjál rajta. Amikor előtte azt mondta, hogy úgysem lehet, senki nincs, akkor meg miért mondja, hogy uralkodjam rajta? Ugye itt az isteni oldalt erősíti meg, hogy igen, nincs egyetlen egy ember sem, de az Istennek a munkája pont ezt végzi el az emberbe. Tehát, hogyha érezzük ennek a tehetetlenségét és nehézségét, akkor nem kell kétségbe esnünk, ez pedig a másik. Hanem azt kell látnunk, hogy az új teremtés korszakában, ugye Jézussal való kapcsolatban itt a földi életben, igenis van lehetőségünk kérni az Istentől ezt, hogy a beszédünkben, a nyelvünkön tudjunk uralkodni, és hogy az emberi kapcsolataink is, az Istennel való kapcsolataink tisztuljanak ki, és hogy legyen ott ez a belső kontroll, amikor az Isten lelkének uralma által én tényleg uralni tudom azt, hogy mit mondok, és hogy a megfelelő szavakat tudjuk kiválasztani. És a másik dolog pedig nagyon fontos, hogy ne üres beszéd legyen, hanem bizony a beszédünken könyvünkön keresztül tényleg azt a lelki tartalmat adjuk meg a környezetünknek is, amire szükségük van. Tehát minőségi változásról beszél itt a Szentírás, és arról, hogy ez lehetséges. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. És ezt a nyelvvel kapcsolatban kezdi el mondani. Ugye ezt a fentről jövő bölcsességet. Tehát azokról a tulajdonságokról beszél, amelyek elkezdenek megnyilvánulni a beszédünkben, és amelyek megjelennek ezáltal. Még ugye van a másik, az űrzavar világa, az a földi és az ördögi erőnek a megnyilvánulása, amely nem felülről jön, ahol irítség van, viszálykodás, zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Ennek gyökere szintén az ember lelkében van és a beszédében. A beszédében, amivel a lelkét közlés. A beszédünk és a lelkünknek a kapcsolata, a lelki állapotunknak a kapcsolata, az teljesen összhangban van, és megfeleltethető egymásnak. Ezért oda-vissza hat. Ha én pozitív dolgokat mondok, és pozitív dolgokban gyakorlom úgymond a beszédemet, akkor ennek jótékony hatása van az én életemre is. Még ugyanúgy fordítva is, ha én most pozitív dolgokat mondok, de most tegyük fel, fél óra, egy óra múlva más erőknek engedek, akkor felperzselődik az életem, és megjelenik a másik energia. És ezért fontos a nyelvnek az uralása, mert azonnali beteljesítő hatása van a folyamatokban, és azonnal elviszi abba a világba az embert, amiről beszél, és amit megjelenít. Azonnal ott is van. Ezért értékes az, hogy mi imádkozhatunk, kérhetjük az Istent, és nem fölösleges az a beszéd, most így mondjuk, amikor meghívjuk az Istent az életünkbe, és kérjük, hogy ő legyen jelen. Mert az az imádság és az a beszéd, amikor én kimondom az Isten nevét, és megszentelem az én számomra, ugye az Isten nevének a szentsége is egy fontos terület a Szentírásba, ugye, hogy imádkoztak, hogy dicsőítették őt. Miért teszik? Nem azért, mert egy üres formaság, és hogy hát itt ugye a templomban imádkozni szoktak, hát a templomban Istenről beszélnek, hanem azért, mert a beszéden keresztül megjelenik az Istennek a jelenléte. Ahol ketten vagy hárman ugye jelen vannak, ott ő jelen van, és ez nem egy néma jelenlét, hanem azok a ketten vagy hárman azért gondolom beszélnek is, és az ő beszédükön keresztül nyilvánul meg, és jelenítődik meg az Istennek a valósága. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ugye? Hogyha nincsenek tettei, akkor holt az a hit. Ugyanígy mondhatjuk azt, hogy az ember lelki élete is halott, hogyha az ő beszédében valamilyen szinten nem jelenik meg. Halottá válik az az ember, akinek negatív erők uralják az életét, és csak azt tud kibudjanni. Ugye, és nem tud, nem jön más belőle. Szív teljességéből szól a száj, ugye, és nem az fertőztet meg titeket, ami bemegy ugye a szánkon keresztül, ami bejön, hanem ami kijön az a szájon keresztül. Erre tanított ugye Jézus is. És ezért kell ezt végül is fontos területnek tekintenünk, mert ezek így vannak egymással megfeleltetve. És amíg megtisztul ugye a nyelv, akkor megtisztul a belső világunk is, és viszont is, ahogy megtisztul a belső világunk, a beszédünkön is megjelenik ez. Na és ezért jött ugye Krisztus, hogy a Krisztus a megváltás végén azért jött, hogy az emberek uralkodjanak a saját maguk életén, most értsük ezt jól, és a belső emberen keresztül megtisztuljon az életük. Tehát akkor most lezárva a mondatot, hogyha küzdöttünk sokat az életünk minőségével, hogy hát hogy tudnánk, nem tudom, szentebbek lenni, vagy jobbak lenni, vagy az életünk minősége hogy tud emelkedni, akkor most azt mondja, vagy azt hozzáérünk a Szentírás, hogy nézd meg a beszédedet, nézd meg a nyelvet, a saját életedbe, hogy hogyan szólsz, és hogy van ez a terület, mert ezen tudod a legjobban lemérni, és ezen keresztül tudod a legjobban uralni az életet, és ezen keresztül jönnek az áldások is az Istentől. Így tudod elfogadni, és így tudod továbbadni is. És ha ez el van tömödve, és nem tiszta az életünkben, akkor nem tud rajtunk végigmenni mindaz, amit az Isten elkészít. Mert azonnal ott vannak az akadályok, és ott vannak azok az erők, amelyek felszippantják ezt a pozitív hatást. Tehát látszólag most egy apró területről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ó, hát ezek jelentéktelen dolgok, pedig itt van a kutya elásva. Azt mondja a Szentírás, hogy itt van a lényeg. Itt van ugye a fő kapcsoló. Mehetünk mi a rész dolgokba, és azokat bütykölhetünk rajta. De hogyha a fő kapcsoló nem jól működik, akkor az egész energiaellátása az életünknek ugye nincs biztosítva. Akkor az egész folyamat, amit életnek nevezünk, a nyelven keresztül, a lelki kommunikáción keresztül történik. És ha azt megtisztítjuk, a fővezetéket úgymond visszacsatlakoztatjuk az Istenhez, akkor az áldások is visszatérnek az életünkbe. Ha tudunk áldást mondani, ha tudunk imádkozni a másikért, hogyha tudunk végre az Isten dolgait be tudjuk fogadni a gondolatainkba, a szívünk ugye megtisztul, tisztítsátok meg a ti szíveteket. Most azt is mondhatnám, tisztítsátok meg a ti nyelveteket, hogy a ti szívetek megtisztuljon. És vessétek el magatok közül a hiába való beszédet, meg mindazt, ami ugye ott van. Kérjük tehát az Istentől ezt a megtisztulást, és hogy adja meg ezt nekünk, hogy ezáltal tényleg tudjuk uralni az életünknek egész területét, ezen keresztül lehet uralni. Mindent. Mindent ezen az egyen keresztül tudunk uralni. Imádkozzunk, és jön a lehetőség, amikor beszélhetünk, mind magunkban, mind pedig hangosan is, amire az Isten indít bennünket, vigyük kéréseinket Isten elé. Örökkévaló Istenünk, te tudod azt, hogy mi olyan sokszor beszélünk, és sok mindenről tudunk beszélni, és látod, hogy sokszor elnémulunk, amikor veled vagyunk, és a te jelenlétedben. Taníts meg bennünket, és szabadíts fel bennünket, hogy tudjuk eléd hozni életünk egész területét, a nyelven keresztül, a beszédünkön keresztül is. Hiszen ez hordozza, és ez van kapcsolatban a szívünk teljességével. Add meg nekünk, hogy megérkezzünk abba a bőségbe, ahova te akarsz bennünket elvezetni. Hogy tudjuk a belső világunkat uralni, és a mi lelkünket a te kezedbe letenni. Add, hogy tudjunk igeneket mondani, és igent mondani a te jelenlétedre. Jézus Krisztuson keresztül, ami megváltónkon keresztül kérjük, hogy tisztítsd meg a mi nyelvünket is. És most hallgass meg a csendben, vagy hangosan elmondott imádságainkat is. És add, hogy el tudjuk mondani, vagy meg tudjuk fogalmazni azt, segíts nekünk ebben, amit kérhetünk, és amire szükségünk van. Amen. Urunk Istenünk, kérjük, hogy légy a betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, és te adj erőt a nehéz élethelyzetben, te adj gyógyulást az ő számukra, és hitet, reménységet, hát, hogy ne fáradjanak el ezen a nehéz úton. Kérjük, hogy légy mindazokkal, akik útkeresésben vannak közöttünk. Hadd meg, hogy mindnyájan megtalálhassuk azt a lelki ösvényt, azt a lelki utat, amit te készítettél a mi számunkra. És kérjük, hogy most hallgasd meg imádságunkat. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Amen. Áldás békesség, reformátusok vagyunk.